Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, ez itt a Hétvégi menetrend. Nézzük már is, mivel foglalkozunk a következő 4 órában. Először a Witcher, vagyis a vaják történetéről, a videójátékról, a könyvadaptációról és a Netflix sorozatról lesz szó. Majd 8 órától, ahogy minden hétvégén, gasztronómiával, illetve utazással foglalkozunk. Először az elmúlt időszak fontosabb információiról számol be Buza Sándor, majd egy világbajnok fagylalt mester Fazekas Ádám igazít el bennünket és ad tanácsokat, hogy megkönnyítse a választást ebben az igazán nagyon színes fagylalt tengerben. 9 óra után arról beszélgetünk, hogy milyen újdonságok, fejlesztések várják azokat, akik az idei nyáron a Balaton körül terveznek kisebb-nagyobb bicikli túrákat. 9:30-tól pedig Szántó István séf lesz a vendégünk, aki az idei Oscar gálán tradicionális magyar ételekkel kínálta a világhírességeket. 10 órától pedig könyvben utazunk tovább, és amiről ezúttal szó lesz, Kuba utánozhatatlan és megérdemli, hogy megismerjük. Ezt vallja Ana Camejo, aki Kuba Mia című könyvében 500 pontban mutatja be az országot, amelybe évekkel ezelőtt beleszeretett. Személyes élményeit, hétköznapi helyzeteket, történelmi és kultúrtörténeti érdekességeket fűzött egymás után a kötetben, ezekből emel ki Olá Andrea ma a szerzővel együtt néhányat. Ezek tehát a mai hétvégi menetrend témái. Tartsanak velünk, már is kezdünk!
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
És akkor kezdjük is a mai műsort egy regény, illetve egy videójáték alapján készült Netflix sorozatról, a Witcher történetéről lesz ma szó. Péler András énekes Gáborral, a filmtekercs.hu szerkesztőjével beszélgetett a vajákról a Nagy Totálban.
Igazából most talán kicsit fölösleges is megkérdeznem azt, amit a filmek előtt szoktam, hogy tetszett, hiszen már egy régebbi alkotásról van szó, viszont a sorozatot te nemrég pótoltad be, ugye? Bár nagyjából a Witcher világát és Andrei Sapkowski világát ismered, a sorozat hogy tetszett? Mit tudsz mondani róla most, hogy ilyen friss az élmény?
A videójáték után, mert hogy nekem az nyújtotta a legnagyobb élményt, annyira nem érdeklődtem a sorozat felé. Kicsit azt éreztem, hogy főleg az előzetesek alapján, amit láttam, meg az a néhány jelenet, amiben így belelestem, hogy nagyon újat nekem ez már így nem tud mutatni. A Henry Cavill által alakított vajákkal is volt egy kis rossz előérzetem, de az az igazság, hogy most, hogy megnéztem az első évadot, igazából azt tudom mondani, hogy összességében tökre pozitívan csalódtam. Most külön kiemelném akkor Henry Cavillt. Szerintem nagyon jól hozta a vajákot, és abszolút jó döntést hozott a Netflix azzal, hogy végül őt választották meg főszereplőnek.
Egyébként érdekesség, hogy Henry Cavill egy eléggé nagy geek, igazi kocka, rengeteget videójátékozik, illetve a Witcher játékok az egyik kedvence, olvasta is a könyvet, tehát egy olyan főszereplőt kaptunk, aki betéve tudta az egész kánont, gyakorlatilag minden kis zegézugát, és hát imádta a forgatásokat is egyébként, szóval azt mondta, hogy ez egyik legjobb szerepe volt, amit eddig csinált, hogy ebben játszhatott, és ugye majd még láthatjuk is a következő évadokban. Kicsit osszuk kettő felé szerintem akkor most, hogy hogyan tudja átadni azt a történetet a Witcher, ami ugye alapjáraton egy könyv, nem tudom, a könyveket olvastad esetleg.
Az első kötetet olvastam, tehát ugye az első 5 kötet, ha jól tudom, azok mindegyike ilyen rövidebb kötet, és ezek így nagyjából így kötődnek egymáshoz, de hogy azért nem teljesen egy ilyen koherens egész. Most ebből én az elsőt olvastam egyelőre, illetve ugye a videójátékokat játszottam, abból is az első és a harmadik részt, és hát ugye most az első évadot néztem meg.
Igen, egyébként ugye azért is kicsit ilyen szabdalt a regényeknek a stílus, mert egy novellák voltak, amiket aztán később fűztek össze regény formában, egy kicsit ilyen novella fűzéres jellegűek a könyvek, és én olvastam is, láttam is a sorozatot, illetve játszottam is a harmadik játéka, és azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg a játék adja át leginkább a Witcher életérzést. Elképesztően összetett, nyílt világú történet, rengeteg szereplővel, rengeteg mellékszállal, rengeteg drámával, és elképesztő, hogy hogyan tudja átadni ezt az élményt. Itt tartják a történetmesélés egyszerűen zseniális a maga műfajában, nem is tudom, hogy videójátékban tapasztaltam-e hasonló erős narratívát egy ilyen típusú játéknál. Nem tudom, hogy, de akkor te is azt mondod, hogy a játékok voltak a leginkább hatásosak, vagy azokat lehetett a leginkább átélni, átérezni.
Számomra abszolút, sőt, igazából a videójátékokból én még kiemelném külön a Gwent kártyajátékot, amit én külön kipróbáltam, és abba is rengeteg órát töltem bele. Nem tudom, hogy erre büszke vagyok-e. Viszont amit említettél, ugye ezek ilyen lazán összefüggő történetek, és szerintem az ilyenfajta narratíva elmesélésére a videójáték az sokkal alkalmasabb, mint mondjuk egy film vagy egy sorozat. Sorozatban is meg lehet oldani, és szerintem nagyjából vették az akadályokat az alkotók, úgyhogy összességében szerintem működik a sorozat, és tudtak egy koherens sztorit kialakítani. Viszont a videójáték szerintem annyiban működik jobban, hogy ezek a lazán elmesélt történetek, mendemondák, különböző kis regék és epizódok, amik ugye a Sapkowski kötetekben megtalálunk, ezek videójáték formában kicsit jobban tudnak működni, mert ott ugye ezeket küldetés formájában megkapod, egy-egy nagyobb főküldetés vagy mellékküldetés formájában, és végül is olyan sorrendben csinálod meg ezeket, ahogy te magad szeretnéd, te magad alakítod a történetet. Ezzel szemben a sorozat, az pedig, hát ez egy sokkal inkább ilyen frontálisabb, meg passzívabb élmény, ott neked kell követned ezeket a történetszálakat, és ez néha így, főleg az első felében a sorozatnak, az első évadnak kicsit megzavarhatja a nézőt, mert ugye különböző történetszálakban ugrálunk, mindegyik epizódban valami újabb konfliktus történik, és néha szerintem kicsit nehéz követni, hogy pontosan most milyen idősíkon járunk. Ezzel szemben a játék szerintem milyen szempontból sokkal letisztultabb és követhetőbb.
Igen, a sorozat első évadának nagyon sokan felrúgták azt hibaként, hogy követhetetlen a történet vezetése, ami pusztán abból fakad, hogy próbáltak követni a sorozat a könyveknek az elbeszélési stílusát. Az első könyv az tipikusan egy olyan vegyes felvágott tálet összefűzve, úgy, amint említettem, ezek novellák, amiket később kötöttek egybe, hogy egy mozgalmas történetszál, utána abból kiragadva egy ilyen köztes történetszál, és igazából az egyes novellákat valahol a háttérben mindig ezek a rájuk következő köztes történetek fűzik össze. És ez is ilyen több idősíkon játszódik, de egy regényben ez sokkal inkább követhető. Sorozatban annyira nem volt az, hiszen ott a könyvek cselekményeit nagyon egymás után dobálták, és nem jelezték azt a nézőnek, hogy éppen most hol is járunk az időben, és nagyon nehéz volt azt megérteni, hogy most mi mikor történik, mikor hol vagyunk, és emiatt a végére eléggé szétesett lehetett a sztori, hiszen nem kapott utalást arra a néző, hogy igen, egyébként most ott a két jelenet között eltett mondjuk 14-15 év. És ez így eléggé nehézé tette a megértést. A második évadra ezt kijavították, mert ezt az alkotók is elismerték, hogy ez így nem működhet, meg belátták, hogy ez így nem működik rendesen sorozatformában. A második évad az már teljes mértékben lineáris, tehát ott nincs ugrálás az időben.
Én kicsit fordítva éreztem, az első évad végére nagyjából számomra úgy tűnt, hogy összeállnak a dolgok, tehát akkor vált egy ilyen koherens egész, és így valahogy összeértek az ízek, meg amikor találkoztak a karakterek, akkor így minden összeállt a fejemben, azt illetően, hogy mikor történt, legalábbis a nagy része. Mondom, én talán az első 5 epizódnál voltam úgy, hogy epizódról epizódra lepődtem meg azon, hogy most pontosan mennyit ugrottunk, és előre vagy hátra. Egyszer-egyszer tényleg csak a legelején érdemes lett volna kiírni, hogy most akkor hol járunk, és főleg mikor történik ez a, például a Yennefer szál, ugye az sokkal korábban kezdődik el.
Igen, ami például a könyvekben nincs is benne, tehát hogy ezt a...
Igen, azt ugye hozzátették, az egy ilyen adalék, és egyébként mellesleg megjegyzem, hogy ahhoz képest, hogy ez egy adalék, ez tökre jól sikerült, tehát az egy abszolút azonosulható szál lett, és a szokásos, hát a szép lány történetét, a szokásos történetét, ezt nagyon szépen így átírja és újraértelmezi, és az az áldozathozatal, ami tulajdonképpen
megoldja ugye ezt a problémát a hősnővel.
Igen, de cserébe ugye egy hatalmas áldozatot kell hoznia. Ez egy olyan dilemma, ami egyébként ugye a Witcher, vagy hát a vaják világától ugye nem idegen, akár a könyvektől, vagy a videójátékoktól, ugye mindig, például a videójátékokban mindig nagyon kemény döntéseket kell meghozni, és soha semmi sem fekete vagy fehér, és a Yennefer szála az abszolút reflektál erre, és ezt nagyon jól sikerült organikusan így bele illeszteni a történetbe. Szóval az az igazság, hogy szerintem az évad végére állt össze. Én az elején értékeltem volna, hogyha kicsit transzparensebbek transzparensebb a rendező, illetve a készítők, de azt tudom mondani, hogy mivel a végére így nagyjából így összeáll, addigra én már bele is tudtam investálódni tulajdonképpen ebbe a történetbe. És addigra már egy a karakter motivációkat is abszolút megértettem.
Egyébként még csak egy kicsit visszacsatolva arra, hogy végre egy olyan adaptációt láthattunk. Ugye nagyon sokszor szoktuk azt látni, hogy például egy videójáték adaptáció eseténél, hogy egyszerűen nem tudják átültetni a filmes műfajba azt, amit láthatunk például a játékban. Így szerintem ez nagyon jól sikerült. Ki tudták venni azokat a videójátékos elemeket, amik feleslegesek a történetmesélés szempontjából egy sorozat esetében, és így szerintem tudott adni egy olyan kerek egészet a sorozat, hogy megmaradt a Witchernek a magia, lepucolták belőle a fölösleget, ami nem feltétlenül szükséges, és így tudott gyakorlatilag minden epizód szórakoztatóvá válni, jó látványvilággal, mert tényleg szép a sorozat, jó nézni, megvan a maga atmoszféra és hangulata, és hát a szereplők is hozzák azt a szintet, amit el lehet várni, illetve tényleg itt ezek az ilyen kis fabulák, kis történetek, kis mesék, amik megvannak, ezek is nagyon jól tudnak működni. Egyébként tényleg hát a videójáték talán még ebből a szempontból azért is jobb, hiszen ahogy te is mondtad, a néző nem egy passzív szemlélő az eseményeknek, hiszen a játékban ott folyamatosan döntések elé tesz a játék, és így a végkimenetel is többféle lehet, és a mi döntéseinktől függ az, hogy hogyan alakul a történet, és ez nagyon izgalmas, és nagyon bele lehet élni magunkat abba, hogy éppen hogyan alakítjuk ennek a világnak a sorsát. Amiről akartam még beszélni, hogy ugye...
Bocsánat, csak arra egy kicsit reflektálnék, hogy itt ugye az egész interakció az egy rettentően fontos adalék szerintem is, és a sorozat alatt, mivel hogy a videójátékot előbb játszottam, mint ahogy a sorozatot láttam, végig azt éreztem, hogy amikor valami combosabb döntés elé került a vaják, hogy mennyire el tudom képzelni ezt a szituációt a videójátékban, és én magam szeretném most ezt a döntést meghozni, és ettől most megfoszt engem a sorozat. Szóval abszolút szerintem ez egy akkora nagy plusz élvezeti faktor, és az az igazság, hogy ilyen kognitív szinten is az, hogy ahogy fogyasztod magát ezt a médiumot, annyival többet ad szerintem az, hogy neked magadnak kell végig gondolni azt, hogy most ebben a szituációban pontosan mit tennél. Illetve mondtál egy másik dolgot, ez pedig hogy nagyon szépen kivitelezett a látvány. Ezzel itt többnyire egyetértek, amire én most külön felhívnám a figyelmet, és szerintem az nagyjából... hát minden második epizódban jól sikerült, az a különböző ilyen kardpárbajok, illetve harci jelenetek, ami szerintem nagyon jól sikerült megkoreografálni, főleg az első epizódot emelném most ki. Nem tudom, hogy most ennek nem néztem utána, hogy ki az, aki a kardpárbajokért fele, de abszolút sikerült áthozni azt a fajta harcrendszert, vagy pontosabban azt a fajta stílust, ahogy az a könyvekből is kiderül, illetve a játékból is, hogy egy vaják az hogy harcol, hogy tulajdonképpen ő így táncol a karddal, és ez nem csak egy ilyen kaszabolás, hanem egy ilyen hosszúra nyújtott tánc, ami szerintem rettentően jól áll a sorozatnak, és talán mondom, minden második epizódnál éreztem azt, hogy jó, akkor kicsit rezeg a léc, ott annyira nem foglalkoztak ezzel ezekkel a mutatványokkal, de összességében nagyon jól megoldották, és talán inkább a CGI része az, amit én így kiemelnék, hogy bizonyos szörnyek elég jól néznek ki, és aztán utána a következő epizódra, mintha meg akarták volna húzni a költségvetést, és azt mondták, hogy jó, akkor most visszaveszünk belőle, és akkor már így voltak ilyen megmosolyogtató jelenetek is.
Én egyébként a sorozat, főleg a második évad, meg az első évadban is, hogy már a szörnyek szóba jöttek, ugye annak, aki esetleg még nem ismerni a történeteket, a vajákok, a Witcherök, ezek ebben a világban egy olyan szerepet töltenek be, ez egy olyan foglalkozásszerűség, ugye sokszor hangzik el a könyvekben is, illetve a sorozatban is az, hogy ugye ez a vajáknak, Geráltnak a foglalkozása, hogy ő egy Witcher, és ez egy professzionális szörnyvadász. Gyakorlatilag, aki arra van kiképezve, hogy járja a vidéket, és gyakorlatilag fizetségért szörnyeket vadászik le, és a sorozatban nem jött át talán annyira, kivéve talán az első évadnak az elején, ugye amikor a Striga ellen készül Geralt, ott nagyjából lejött az, hogy ez hogy is néz ki, a játékok és a könyvekből sokkal többet tud adni, amik nagyon izgalmassá teszik azt. Ez a nyomozás, felkészülés, kicsit így ilyen krimis vona, hogy így felderíti azt, hogy, mi is az, ami ellen gyakorlatilag mit le kell vadásznia, utána megkeresni, megtalálni a megoldását annak, hogy mi a gyenge pontja, hogyan lehet ezzel a szörnnyel végezni. Ez a játékban és a könyvekben nagyon izgalmas. A sorozat itt erre egy kicsit kevesebb hangsúlyt fektetett, jó, nyilván azért, hogy a kor történettel tudjanak foglalkozni, de talán én ebből többet láttam volna, mert ez a kicsit ilyen krimis nyomozós vonal engem nagyon-nagyon leköt a másik két platformján a történetnek.
Nagyon örülök, hogy ezt a témát felhoztad, és abszolút egyetértek veled ebben. A nagyon érdekes műfai egyveleg, vagy ilyen hibridet készített a Sapkowski, mert ugye tulajdonképpen ez egy ilyen dark, vagy ilyen sötét fantasy, népmesei elemekkel, fantasy elemekkel, ez a Tolkieni világ is, és ugye megragadható benne, vagy megfogható benne. Mindez ugye egy kelet-európai mondavilággal nyakon öntve. Na most mind ebbe ő sikeresen tudta implementálni ezt a krimi szálat, ahogy fogalmaztál. Vagy lehet, hogy érdemesebb úgy megfogni, hogy noir szálat, ami egy ilyen, hát ugye ezek a tipikus ilyen fekete-fehér nyomozós filmek, ugye Philip Marlowe-t ismerjük ezekből a regény folyamokból, és ezek is általában olyan regények szoktak lenni, hogy ezek ilyen kis, nem, ezek novellák, amik csak így finoman kötődnek egymáshoz, hogy egyáltalán nem a főszereplő, a főhős tulajdonképpen ugyanaz. És itt is ugyanezt a rendszert, ugyanezt a metódust látjuk, és ez játékban azért működött nagyon jól, mert ott konkrétan tényleg te vagy a nyomozó, csak egy ilyen középkori millióbe helyezve, és neked van egy hatalmas bestiárium, amiből ki kell nézni, ki kell keresni, hogy melyik szörny ellen pontosan milyen rúna, meg milyen fegyver, milyen bájtalok jók, és ez nekem is nagyon hiányzott egyébként a sorozatból. Mert ez egy akkora plusz agymunka, akkora plusz ilyen taktikai faktor a játékban, ami már önmagában egy ilyen, hát egy ilyen kis minigém, egy ilyen kis mini játék.
Most egy kis szünetet tartunk, majd innen folytatjuk a beszélgetést a Witcher, azaz a vaják világáról, Énekes Gáborral, a filmtekercs.hu szerkesztőjével, persze csak a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.